Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. Pápai távirat Agostino Caccavillan bíboros halálára. Isten éltesse a Vatikáni Rádiót. Hudák István megemlékezése, aki 60 éve hallgatja és rögzíti műsorunkat. Pályázatot hirdettek a 2025-ös Szent Év hivatalos logójának elkészítésére. Lengyel királyok magyar rokonai. Interjú Pályi Gyula professzorral. Pápai távirat Agostino Caccavillan bíboros halálára. Az apostoli szék vagyonkezelőségének, az APSA-nak a nyugalmazott elnöke 95 éves korában hunyt el. Ferenc pápa gyásztáviratában megemlékezett a főpásztor számos megbízatásáról a világ különböző országaiban, amelyeket nagy szakmai felkészültséggel, fáradhatatlan odaadással és fiatalos lelkülettel végzett. Halálával a bíborosi kollégium tagjainak száma 212-re változott, akik közül 119 a pápa választó és 93 a nem választó bíboros. Agostino Caccavillan bíboros vatikáni otthonában hunyt el március 5-én szombaton. Haláláról értesülve Ferenc pápa táviratban fejezte ki részvétét a főpásztor hozzátartozóinak. Emlékeztetett arra a példamutató odaadásra és éles gondolkodásra, amellyel a bíboros nagylelkűen felhasználta sok talentumát az egyház javára. Köszönettel emlékezem szolgálatára, amely szülőföldjén a Vicenzai egyházmegyében kezdődött, és a Szentszék szolgálatában folytatódott számos megbízatással, nagy hozzáértéssel, fáradhatatlan önmegtagadással és fiatalos nyitottsággal, különösen a diplomácia területén, írta Ferenc pápa táviratában. A pápa felidézte Caccavillan bíboros különböző országokban betöltött számos tisztségeit, Istenre bízva őt, hogy a boldogságos Szűz Mária közbenjárására fogadja be őt a mennyei Jeruzsálembe. Megemlékezett azokról is, akik szeretettel ápolták a bíborost az utóbbi időben. Caccavillan bíboros temetési szertartását Giovanni Battista Re, dékán bíboros mutatja be, március 7-én hétfőn délelőtt 11 órakor a Szent Péter Bazilikában a katedra oltárnál. A szertartás végén Ferenc pápa végzi el a végső ajánlás és búcsúvétel rítusát. Az olasz Agostino Caccavillan 1926-ban született Novale di Valdagno városában a Vicenzai egyházmegyében egy 9 gyermekes nagycsaládban. 1949-ben szentelték pappá, majd 1952-ben Rómába költözött, ahol a Pápai Gergely Egyetemen szerzett társadalomtudományi diplomát, az Állami Egyetemen jogi diplomát és a Pápai Lateráni Egyetemen kánonjogi diplomát. A tanulmányok iránti szenvedélyét az egyetemisták és a végzett katolikusok iránti lelkipásztori elkötelezettséggel ötözte. 1957 és 1959 között a Pápai Egyházi Akadémián tanult, amely papokat képez a Szentszék diplomáciai missziója számára. Ezt követően a Vatikáni Államtitkárságon dolgozott, majd a Fülöp-szigetekre került a manilai apostoli nunciatúra titkárának. 1964 és 68 között a nunciatúra titkára volt Madridban, és néhány hónapig Lisszabonban, Portugáliában is. 1968-tól 76-ig ismét az államtitkárságon dolgozott. 1976-ban 6. Pál pápa apostoli pronunciussá nevezte ki Kenyába, és apostoli delegátussá a Seychelles-szigetekre, címzetes érseki rangra emelve őt. Egy hónappal később püspökké szentelték. További posztjai között szerepel még indiai apostoli pronuncius és nepáli pronuncius, apostoli nuncius az Amerikai Egyesült Államokban és az Amerikai Államok Szervezetének állandó megfigyelője. 1998-ban kinevezték az apostoli szék vagyonkezelőségének elnökévé, amelyet nyugdíjazásáig 2002-ig töltött be. II. János Pál pápa 2001-ben bíborossá kreálta. 2005. áprilisában részt vett a konklávén, amelyen 16. Benedek pápát választották meg. 2008 és 2011 között protodiákonus bíboros volt. Isten éltesse a Vatikáni Rádiót! Hudák István megemlékezése, aki 60 éve hallgatja és rögzíti műsorunkat.
Isten éltesse a 91 éves Vatikáni Rádiót! Öröm és büszkeség tölt el, hogy ebből a 91 évből 60 éve hallgatója vagyok a Vatikáni Rádiónak. 1971-től hallgatom. Fiatal éveimben nagyon érdekelt a rádiózás. Az volt a hobbim, hogy összegyűjtöttem a külföldi rádiadók magyar nyelvi adásait. Sok műsort sikerült végül is elérnem, mint például a Rai, a Deutsche Welle, London, Kanada vagy Tirana magyar nyelvi műsorait. Menet közben fedeztem fel nagy örömre a Vatikáni Rádiót, amely aztán nagyban hozzásegített a katolikus felnőtté válásomhoz. Micsoda szabadság volt a rádió segítségével kitekinteni a vasfüggöny mögül. Persze technikailag nem volt egyszerű a megoldás. Kellett egy nagy érzékenységű világvevő rádió, egy megfelelő antenna. Én egy 50 méteres húzalantennát használtam, amely biztosította a kitűnő vételt. Akkoriban földközeli hullámhosszakon lehetett venni az adást, főleg a rövid hullámokon, és este a közép hullámon. 1972-től a fontosabb adásokat magnóra rögzítettem. Abban az időben még nem is sejtettem, hogy milyen nagy jelentőségű lesz. A 90-es években kerestek meg a Magyar Rádió dokumentációs osztályától, hogy tudomásukra jutott, hogy rendelkezem a Vatikáni Rádió magyar nyelvű felvételeivel, amelyet szeretnének archiválni. Így közel 30 óra egykori adásanyagot biztonságos helyen tudhatunk a Magyar Rádió archívumában. Sajnos, amint várni lehetett, az egykori magnószalagok közel 50 év alatt sorra tönkrementek. Ma még egy-két króm előmágnesezettségű szallag az, ami talán így mondanám, hogy üzemképes, de semmiképpen már nem rádió műsorban. 1972-ben egy közvéleménykutatás hatására levelező partnere lettem a Vatikáni Rádiónak. És így kezdődött az ismeretség, majd később a barátság Szabó Ferenc jezsuita atyával a mai napig, aki abban az időben a magyar osztály vezetője volt. Így lett aztán a levelezés rendszeres, és én lettem a Mecsekvidéki rádióhallgató, többször beolvastak a leveleimből, ami akkortájt azért nem volt egyáltalán veszélytelen. 1975-ben Szabó atya meghívott Rómába, akkoriban Komlón laktam, és így onnan indultunk Ferenc atya 127-es Fiat kocsijával Rómába. Felejthetetlen egy hónap volt. Az zárt kalitkából találkozni az egyház szívével, az 1975-ös Szent Év rendezvényeivel, majd az mind az egykori kadaiesek püspöki szentelése, a Vatikáni Rádió megismerése, lelkisége, a szerkesztőség tagjainak a megismerése, a műszaki technikai rendszer megismerése, hát egy könyvet írhatnék erről az egy hónapról. Így aztán az adások hallgatása mai napig rendszeresé vált, most is felveszek néhány érdekesebb, izgalmasabb dokumentumanyagot. Természetesen azóta a Vatikáni Rádióval a kapcsolatom tovább bővült. Már évek óta, ha lehetséges, minden nap meghallgatom a reggeli 7:30-as latin misét. Emlékszem, annak idején magyarul is felolvasták hetente egy alkalommal az olvasmány szövegét. A bejelentkezéskor is magyar nyelven köszöntötte a hallgatókat, sőt volt olyan idő, amikor havonta egyszer a vasárnapi homília is magyar nyelvű volt. De hát a világ halad előre, így technikailag a média is. Nekem is lépnem kellett, bár nagyon sajnálom, hogy a klasszikus hullámhosszokon nem működik a műsor és az adás, így sajnos egyszerű rádióval nem lehet venni a műsorokat. Én gondolok például ilyen tanyákra vagy kis rádiókra, ahol még úrt a rövid hullám talán nem működik. De azért szerencsére a hazai katolikus média segítségével ma az országban azért nagy részén hallható a műsor. Én jelenleg digitális HD műhold vevővel veszem az adásokat. Így most már a vatikáni média kiszélesedett adásait is, mind a műholdas televízió adás, a Telepace és a TAT 2000 segítségével. És hogy teljes legyen a kép, 2 éve a mobiltelefonom csengőhangja, a vatikáni rádió szignálja. Boldog vagyok, hogy röviden megemlékezhettem és megoszthattam a vatikáni rádió magyar adásának 60 évnyi rádióhallgatási élményét. Kívánok a szerkesztőségnek további jó munkát és a Jóisten áldását. Tisztelettel Hudák István, egykori Mecsekvidéki rádióhallgató. Még egyszer, Isten éltesse a 91 éves vatikáni rádiót.
Hudák István megemlékezését hallották, aki 60 éve hallgatja és rögzíti műsorunkat.
Pályázatot hirdettek a 2025-ös Szent Év hivatalos logójának elkészítésére. A jubileumot szervező Új Evangelizálás Pápai Tanácsa május 20-áig nyílt pályázatot hirdetett egyének és csoportok részére, hogy elkészítsék az esemény hivatalos jelképét, melynek témája a remény zarándokai. Február 22-től május 20-áig mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy beküldje a 2025-ös Szent Év hivatalos logójának rajzát. Ez a kép szerepel majd minden papír, műanyag, textil kiadványon, kisebb-nagyobb tárgyakon, amelyek a jubileummal kapcsolatosak. Fontos tehát a megfelelő logó kiválasztása, hiszen ez fejezi ki a Szent Év lényegét és lelki tartalmát, teológiai értelmét, fejtette ki Rino Fisichella érsek, a vatikáni dikasztérium elnöke. A pályázatban olyan logó, márka, motto megjelölését kérik, mely egyszerű és könnyen érthető, eredeti és eddig még sehol nem szerepelt. Fontos kitétel, hogy könnyen alkalmazható legyen a különböző nyomdai méretekhez, illetve a digitális felületekre is. Felhasználható legyen fekete-fehér változatban, felismerhető és jellegzetes legyen. Az eredeti latin kifejezést pedig a főnyelvekre könnyen le lehessen fordítani. Lényeges elvárás, hogy a logó elemei összhangban álljanak a Szent Év teológiai üzenetével, vagyis a reménnyel. Ez a vizuális jelkép az egyház üzenetének egyetemességét közvetíti egyfelől, másfelől pedig korunk lelki igényeit, mely a reményben talál vigaszt. Májusban egy bizottság fogja elbírálni a beérkezett pályaműveket, amiket a résztvevők feltölthetnek majd digitálisan a Szent Év hivatalos honlapjára. www.jubileum2025.va
Lengyel királyok magyar rokonai. Interjú Pályi Gyula professzorral. A telefonban Pályi Gyula modenai professzor, az Olasz Nemzeti Tudományos Akadémia az úgynevezett 40-ek tagja. Pályi professzor nem csak az élet eredetének kémiai aspektusaival foglalkozik, hanem érdekes történelmi problémákkal is, mint ezt a torinói Lepelről írt könyvében, vagy a tavaly megjelent Aquinói Szent Tamás magyar rokonai című tanulmányában bemutatta. Úgy értesültünk, hogy most az utóbbihoz hasonló újabb kutatással foglalkozik. Kérjük, szóljon röviden erről az újabb témáról.
Tisztelettel üdvözlöm a vatikáni rádió hallgatóit. A kérdésre válaszolva, most egy újabb középkori családtörténettel kapcsolatos kutatásba fogtam, és a járványos zárlatok következtében majd minden időmet ezzel töltöm.
Vázolnák közérthetően a probléma körvonalait?
A történet Mátyás király korában kezdődik. Mátyás udvarának egyik kiemelkedő alakja volt Alsó Lindvai Bánfi Miklós, akit a királyhoz személyes barátság is fűzött, már csak azért is, mert egy zavaros harctéri helyzetben megmentette a király életét. Bánfi fontos kormányzati tisztségeket is betöltött, és Mátyás külföldi akcióiban is részt vett. Abban az időben, mikor Szilézia már a Hunyadi Birodalom része lett, Bánfi Miklós megismerkedett az első lengyel királyi ház, a Piasztok, egyik szépségéről híres hölgytagjával, Piaszt Szagani Margittal, és feleségül vette. Számos gyermekük született, akiknek leszármazottai a mai napig követhetők. Mértékletes becslés szerint is sok utódjuk van, számuk több ezerre becsülhető. Így hát sok hofitársunkban ezáltal a lengyel piaszt királyok vére is buzog, valószínűleg sokuknak fogalma sincs erről.
Ez igen meglepő. Úgy is tekinthetjük ezt a rokonságot, mint a lengyel-magyar barátság vérségi kapcsolattal való ápolását. Mondana erről még néhány érdekességet?
Piasz Szagani Margit ősei sok generáción át jól dokumentáltan követhető. Persze dominálnak a lengyel kapcsolatok. Margit 16 ükszülője közül 7-en a Piasz család különböző ágaiból származnak. A magyar-lengyel kapcsolatok átjárhatóságát jól tükrözi, hogy az említett ükszülők egyike, Piaszt Opelni Vladislav, akit mi Opelni Lászlóként ismerünk, és az említett ökslők egyike, Nagy Lajos idejében hosszabb ideig a magyar királyság nádora volt. A magyar hallgató számára talán még ennél is érdekesebb, hogy a kimutatható ősök közül több tucat Árpádházból származik. Érdekes, hogy az Árpádok alig kötöttek hazai házasságokat, a velük való rokonság általában ilyen külföldi kerülőkkel mutatható ki. Ebben az esetben bőségesen. Ami ugyancsak jól mutatja a két ország és a két nép szoros kapcsolatát.
Említene néhány ismertebbet közülük?
Természetesen. Köztük van Árpádházi Szent Erzsébet, Árpádházi Boldog Jolán, Árpádházi Szent László király, és Szent László lánya, az ugyancsak szentként tisztelt Piroska is, akinek bizánci császár férjétől született utódait némi kerülővel találjuk meg Bánfi Miklós név ősei között. Számos egyéb nevezetesség is szerepel. Például a spanyolok és a franciák nemzeti hősei, a legendás El Cid lovag, vagy Toulouse grófja, Szent Guillem is, akik mindketten a délről érkező mór, vagy akkori nyelvezettel szaracén invázió visszaszorításában jeleskedtek egy bő évezreddel ezelőtt. Többször is előfordul az ősök között skóciai Szent Margit, skót királyné, aki az adatok szerint Mecsek Nádasdon született, és akinek édesanyja igen valószínűen az Árpádház lánya volt. Bár egyelőre még törik a fejüket a történészek azon, hogy vajon pontosan kinek is volt a lánya. A történelem egyik furcsa fintora, hogy az említett Openni László, akinek az egyik ükanyja Árpád IV. Béla lánya, Boldog Jolán volt, egy olyan kelet-európai hölgyet vett feleségül, aki minden bizonnyal Genghis Khan mongol fejedelem leszármazottja volt. Így hát alig pár generáció múlva keveredett a mongol hódítók vére IV. Béláéval, akinek életét a mongolok bizony alaposan megkeserítették. Egy másik érdekes adalék, hogy a legendás hírű frank császár, Nagy Károly, utódai közel 100 különböző vonalon kimutatható Szagani Margit hercegnő fölmenői között. Hallatlanul izgalmas, ilyen személyes sorsokon keresztül újra gondolni a régmúlt idők mozgalmas eseményeit és rokoni összefüggéseit. Ugyanakkor annak tudata, hogy számos példamutató személyiség a felmenőink között szerepel, részben felemelő érzés, részben pedig igencsak reális, jelenkori, erkölcsi kötelezettségekkel is jár.
Ez valóban így van. Jó munkát és jó egészséget kívánunk a befejezéshez.
A mai idők szellemének megfelelően én is jó egészséget kívánok, és köszönöm a figyelmet.
Pályi Gyula professzorral készített interjúnkat hallották a lengyel királyok magyar rokonairól. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus. Mária Rádió.